Szüntelen a világ, egyre jobban dicsérlek. Kérjük téged arra, hogy amit a tegnap elkezdtél, Uram, azokat a dolgokat pakold enket a helyére, hiszen most sokat látunk magunkba, sokat hallottunk, sokkal érzőzünk magunkat bűnösnek, de nem tudjuk, hogy mit kell vele kezdeni, Uram. Nem tudom, hogy hova induljunk és mit tegyünk rá. Kérjük, Uram, a mai napot add arra, hogy valóban helyére tudjuk kapni ezeket a dolgokat a Te általad való helyre is, úgy tudjuk megszabadulni ezektől, helyére tenni a lábad, helyére tenni ezeket a hibáinkat, bűneinket, Uram, hogy valóban bocsánatot tudjunk esetezni ezekkel kapcsolatosan. Lássuk meg azt a hibát, amit eddig takargattunk, vagy nem akartunk, hogy mások meglássák, hogy magunk előtt is szégyeltük. Valóban hozzász a napvilágodra, az a te fényességedbe is állj bennünket úgy, Uram, hogy valóban szabadulni tudjunk ezektől. Hogy a te dicsőséged legyen az egész életünk, majd ott, ahol küldesz minket szolgálatról. Amen.
Amen.
Hiába valóságunkra eltékozott idő ez a mostani előadásnak a meghatározott címe, tehát a tékozlásról van szó. Tékozlása az időnek. Az idő az atya dialektusában és dialektikájában, tenném hozzá csendesen. Mit is jelent ez? Az élő, mindenható Isten, amikor az ő képére és hasonlatosságára teremtett embert létrehozza, megeleveníti, akkor az időbe helyezi el, mégpedig egyszerre van helye a később felismert pontbeli időnek, a kronosznak, és a Istentől rendelt különböző időnek, mert nincs még elszakadva a kettő egymástól. Ez azt jelenti, hogy nincsen sem esetleges, sem véletlen, sem úgy, ahogy sikerült jelenség, esemény, kapcsolat, foglalkozás, tevékenység, minden a maga helyén és idején történik, mert a színről színre látásban együtt van teremtő a teremtménnyel, és nincs szakadás se közöttük, se a teremtmény nem belül férfi és nő között, azaz a házas pár egységben élhet. Aztán jött van a bűn, esett, és igaz lesz az, hogy Isten azt mondta, hogy amely napon enni fogtok a jó és gonosz tudásának a fájáról, azon a napon meghaltok. És ez történik lelki halál állapotában, ahol szétválik az időnek ez a teljessége, és lesznek az események sora, a kronosznak az ideje, mondanánk görög szóval, és lesznek az alkalmi kairoszok, amikor felülről Isten megállítja a kronosznak ezt a látszólagos pusztítását. A görög mitológiában Kronosz Isten felfalja a fiait. És ez akkor is így van, hogy a Kairosz nem bánt, az kiteljesít, az a helyére állít és beteljesít. Ki és beteljesít. Jó, az Ószövetség ideje előtt már a görög mitológia szinte érzékeli ezt, hogy itt valami nagyon elcsúszott. Itt valami nagyon megszakadt, itt valami nagyon nincs a helyén. És aztán az időnek a helyére tételében az ember megpróbálja maga helyén megszervezni az életét, Ugye ismerős az a, én gondolkoztam, hogy melyik együttes mondta azt a szlogent, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Na mondjátok!
Nagy Feró a Beatrice-ből.
Jó. Hát akkor ő mondta. Bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy ez megoldaná a kérdést. Ugyanakkor hiányzik belőle a Kairosznak a jelenléte. Tehát nincs megoldva semmi. Már csak azért is, mert nagyon vitatható, és az életben, hogy van 8 órai munka, van, ahol túllépik a munkát, van, ahol 8 órai lötyögés van, vagy mit tudom, mert annyi, mennyi. Vagy létezik 8 órai pihenés, nem tudom, ma éjjel mennyit aludtál. Én nem aludtam 8 órát, a feleségem még kevesebbet adott. És 8 órai szórakozás, és ebben benne van az egyén építkezése, tehát a tisztálkodástól a tornáig, a mit tudom én, a gyakorlatokig, elegészen a társadalmi életnek a megélése? Nem hiszem. Nincs megoldva a kérdés, mert és kellett jönni az Úrnak, aki a csodálatos módon a világ egyik legboldogtalanabb boldog emberével mondatja ki, legalábbis az ő neve alatt kanonizálódik az az igazság, hogy mindennek rendelt ideje van. Én szeretném, ha ezt most felolvasnánk, a Prédikátor könyve harmadik részének első 8 versében 14 ellentét pár van. És én próbáljuk úgy olvasni, hogy az ellentétek úgy azonnal kiugrodjanak. Nem minthogy ez tökéletes kép lenne, de egy elgondolkoztató, hogy mindennek nincs olyan, aminek ne lenne rendelt ideje. És nem mindig a pozitívumoknak van csak rendelt ideje. Mi azt hiszük, hogy minden jónak megvan az ideje. Szóval várjuk, hogy ha nem tudom én, rossz idő van, akkor a juhásszal együtt arra várunk, hogy örülünk, hogy majd következik a jó idő. Mindennek rendelt ideje van, a hallgassuk csak.
Ez harmadik fejezetet?
Harmadik, Prédikátor 3, első 8 vers.
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek.
Hát ezért nincs létjogosultsága egyoltalmon sem a világbékének, sem az örök háborúnak. Mert mindegyiknek nem van a maga ide. Na, mivel ezt Isten pontosan meghatározza, és azért az, aki az élete végén teljesen deformálódik, ő egy tipikus református, mert nagyon jól deformálódott az élete végére, úgy hívták, hogy Salamon. Bölcsnek mondják, mert az is volt, legalábbis az élete első felében, aztán úgy minden mássá lett az életében, és mintha ő maga lenne ennek az ellenpéldája, nincs mindennek ideje. Például ideje az örülésnek akkor, ha a házasságot nem egy tragédiának szoktuk venni. Na, ki hogy? Hát akkor ő megpróbált ezt úgy kinyújtani, mint hogyha ennek a 700 felesége 300 ágyassal, úgy, az ennek ne legyen vége. Pedig ennek is vége van, ideje van. De most nem kimondottan erről szeretnék beszélni, hanem hogy lehet az, hogy az időben megtalálni azt, hogy mikor, minek van az ideje. Rendelt ideje van mindennek. És hiába valóság az, ami nincs a rendelt időben. Az mind hiába valóság. És itt akár amen is mondhatnánk, mindent elmondtunk. Ami nincs a rendelt időben, az hiába valóság. Hiába valóságra eltékozolt idő. És akkor mégis ez csak egy ilyen igei tömbben kapjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, és akkor nyűgölődjünk azon, hogy a 14 ellentét párból most méket éljük, méknek még felét éljük, ezt vagy azt, építésnek vagy rombolásnak van az ideje, szólásnak vagy beszédnek az ideje. Nem. Testvéreim, azt mondom, hogy menjünk egy kicsit előrébb. Amikor Isten az ő népét kiszabadítja, és elkezdődik az a 40 éves hosszú hosszúnak tűnő vándorlás, amikor Isten népét tudja formálni, azt a népet, amely minden volt, csak nem nép. A gyülevész társaság volt, szerencsétlen, tönkrement rabszolga társaság, akiknek soha semmilyen idő nem volt a helyén, aki nem rendelkezett az idővel, aki nem tudta, hogy használja ki az időt, nem tudta, mire való valami is, és Isten megajándékozza őket. Hallottuk a minap, hogy az amálekitáknak a legyőzése után, sőt, még utána ott van az, hogy Mózesnek az apósa is meglátogatja, és egy kicsit rendre teszi az, hogy hát nincs mindennek mindig ideje, azzal, hogy te állandóan bíráskodsz a népet felett, hát tönkre mész te is, azok se kapnak mindent. És utána érdekes módon a Sínainál Isten felhívja az ő szolgáját, és megajándékozza a 10 segítséggel az emberré válás útján. Éliás József nevezte így a 10 parancsolatot. 10 segítség az emberré válás útján. A jól ismert parancsolat Mózes második könyve 20. részében a 4. parancsolatot olvasom. Azt mondja, megemlékezzél a szombatnapról vagy nyugalomról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, a nyugalom napját, hogy megszentelje azt, vagy és megszenteli azt. Igen, úgy is van ez tehát. Mindennek rendelt ideje van, és itt most ugye az életnek a ritmusát állítja be Isten, azt mondja, hogy az embert úgy teremtettem, érdekes, amikor ezt próbálja felglazítani például a rómaiak 10 napos időszakkal, rájönnek, hogy nem megy. 6 napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a 7. napon az Úrnak a napja, semmit se tégy. Nyugodj, nyugalom napja, hogy megszenteljed azt. Ez 3-4 dolgot jelent. Az egyik az, hogy a 6 napon át munkálkodjál, az azt jelenti, hogy nem lehet időhúzás, időlopás, lazítás, álmodozás, lógás, lötyögés, kimaradások. Annak megvan az üteme. végezz minden dolgodat, ebben nem csak a munkahelyi kötelezettséget értjük, hanem az otthon is, a karbantartást, a család fenntartásának, életének a munkát, ez is benne van ebben a hatnapi tevékenységben. Végezz minden dolgodat. Az általán az, arra ösztönöz bennünket, hogy amikor munkában vagyunk, akkor arról álmodozunk, hogy mit fogunk tenni, amikor szabad időnk lesz. Hova megyünk kirándulni, milyen szórakozások vannak, hova lehet eltölteni fölöslegesen jól az időt, hogy látszólag feltöltődjük, felfrissüljük. Aztán amikor pihenünk, akkor pedig állandóan azon, hogy amikor visszamegyünk, akkor hol folytatjuk, mikor mit csinálunk. Tehát mindig ellenidőben vagyunk azzal, amit Isten azt adta. Pihenésben, ha más nem, szellemileg gyötrődünk, ha munkában pedig nagyon sokszor nem dolgozunk, mert nincs ott az agyunk, mert nagyon selejtesen vagy felszínesen dolgozunk. Ne a szabadidő eltöltéséről gondolkozz, szervezésével foglalkozz, amikor munkának van az ideje. Hiába valóan eltékozolt idő, ha nem arra használom, amire az Úr ajándékozta. Mert Isten ajándéka az idő. Egyébként az idő, és itt most a kronoszra gondolok, az azért az idő gonoszak, mert nem tér vissza semmi. Amit elszalasztottál, az oda van. De Isten adhat esetleg valamit, ami még mindig nagyon értékessé teszi a múló időt is. Másik, az idő Isten teremtménye, mint hallottuk, de nincs személyisége, ezért nem tud megbocsátani, csak büntetni tud. Csak büntetni tud. Azzal, hogy odacsap, hogy visszatart, hogy meggátol, hogy félelmet okoz, hogy letelik, és elszalasztod, és akkor bánkódsz miatta, az idő Isten teremtményeként, de nincs személyisége. Nem tud bocsánatot kérni. És az időtől se lehet bocsánatot kérni, mert nincs hogy. Mert nincs személyisége. Ne hajszold magad tönkre, a másik üzenet ennek a hat napon át munkálkodjál. A munkamánia épp olyan bűn, mint a lógás. Az illető gyárnak vagy intézmény tulajdonosának a megrablása. És végül is önmagadat is megadtad azáltal, ha nem azt végezted, amire kaptad az időt. És főleg ne a könnyítésen gondolkozz, hogy ugye szinte versengünk azért, hogy jó, minél jobb munkahelye legyen valakinek. Kevés munka, jó fizetés, lehetőleg így, hogy 8 óra munka, akkor 2-3 óra cigarettázás, szabadidő, ötyögés, társalkodás, plegykálkodás, megbeszéljük a politikai eseményeket, lehúzzuk Orbánt a sárga fődig, felmagasztaljuk a mit tudom én kicsodát. Ez csak eltelik a munkaidő, nem? Aztán ott van a 8 óra pihenés, akkor meg álmodozunk, meg össze-vissza minden marhaságot csinálunk. Facebook, nem folytatom. TV, különböző dolgok. Ne talán, ugye a vizualitásnak a bűvkörében élek, én magam is. Hát engemet, ha valami megköt, az a vizuális, a látvány. Iszonyatos módon arabja tudok lenni. Amikor ugye elszabadul, látvány éjsége van, akkor nem lehet velem beszélni. Miért nézel így rám szépen? Így. Sajnos. És éppen ezért mondom, hogy harcoljunk ez ellen. Úgyhogy olvassuk el az igét. Milyen kaptam az igét? Hat napon át munkát. Végezd minden dolgot. Tehát ez azt is jelenti, hogy minden dolog elvégezhető hat nap alatt. Ezt Isten így adta. Ami nem végezhető el hat nap alatt, azt nem kell elvégezni. vagy azt majd a következő hat napon valamelyik időpontján kell elvégezni. Ne feszíts túl magad, ne szakíts túl magad. És ott van a pihenés. Mikor lesz a pihenés? A nyugalom napja. Mikor nyugalom napja? Hogy megszenteld azt, azaz Istennek ad át, az ő neki tulajdonítsd, ő vele légy, ő benne pihenj. Akkor van pihenés, ha az Úrral vagy, különben nincs pihenés. Különben csak a további vergődése, álmodozás, az élet megrontója. Na, ki mondta ezt? A Vitéz Mihály testvér. De nem Mihály Vityázó Vitéz Mihály, hanem Csokonai Vitéz Mihály mondta. Lehet, hogy Vitéz, a másik Vitéz Mihály is mondhatta volna, de nem tudom a gondolatban. Szóval, látom, figyelj. Köszönöm. Értitek? Arról van szó, hogy mikor, minek van az ideje. Amikor a pihenésnek van az ideje, azt az Úrral való közösségben szenteld meg a szent idő. Akkor hűvd a sarodat, mert azon a helyen, ahol állsz, a szent hely. Ott az Úr akar hozzád szólni. És az Úr fogja az el nem hamvadó csipkebokorból a te életedet megerősíteni. Küldetést adni, kibontakoztatni, értelmet adni, azért vagy, hogy akkor ott a megszentelődés pillanatában te ne csinálj semmit, csak vedd át az Isten csodálatos erejét, jelenlétét, örömét. Aztán itt van ez, hogy egy ilyen is, fogadd el a munkádnak, vagy életednek a könnyítésének eszközeit, lehetőségeit, módszereit, segítségét, de te magad is szállj be a másik életének a megsegítésébe. Ez is legyen a munkád része, hogy ne csak azért dolgozz, hogy neked legyen minél több, önző módon gyarapodj. Egyébként ugye minden rossz gyökere a pénznek a szerelme. De ne ezért hajts, hogy minél több pénzed legyen, hanem azért hajts, hogy minél többet adhass. Egyébként, hogy néz ki egy hívő embernek az anyagi, hát világa? A megkeresett pénznek az egyharmadát az önfenntartásra, a családja fenntartásra, a szükségleteknek. Egyharmadát jó, ha elteszed, de legalább egy negyedét, az esetleges nehezebb időkre, vagy valamire, ami tartaléknak kell lenni. És egyharmadával legalább egyharmadával szolgálj. Habár Zimányi Józsefet már idéztem, hogy mit csinálsz a 90%-kal a tizedet odaadtad. A 90% nem az Úré? Egész életed nem az Úré? Akkor vagy a helyeden, ha tudod, hogy egész lényeddel szolgálhatsz. Akkor is, amikor pihensz, az Úrral szentségben nyugodsz, és akkor is, amikor dolgozol, te mindig az Úrral vagy, a helyeden vagy. Lássuk, hogy hogy is néz ki az, amikor segítem a másikat. Úgy eszembe hozta az Úr, és nagyon hálás vagyok érte. Ismerte valaki, hát az idősebbek elképzelt, Szilágyi Sándor testvérünket? Nem Sanyót, ezt a mostanit, a nagyapját. Imre bácsinak, meg Aladárnak az édesapja. 1958-ban letartóztatják a 22 atyafit, sok mással együtt. Sándor bácsi 20 évet kapott, Viski Ferenc 22-t, tehát 18-at kapott az egyszerű parasztember, és nem tudom én, Boda, Sanyi. Vagy Kis Sándor, vagy Jakab Sándor testvérünk. Ez alatt, az idő alatt van egy időszak, amikor kiviszik őket kényszermunkára, és iszonyatos magas normák vannak, vagy követőrnek, vagy nádat vágnak, a, mit tudom én, nagyon-nagyon egész nap a jéghideg vízbe, mikor van gumicsizma, mikor nincs, bemegy a víz a csizmába, iszonyatosan nehéz, és közben vágni a nádat teljesen kesztyű nélkül, szebb legyen minden, ugye, minél nagyobb tízzel legyen. Szilágyi Sándor egy tömzik és alacsony emberként, kis évasék, Mellette van a féltüdővel, féltüdője már el van messzesítve, Karcagi Sándor, aki soha nem tudja a normát, a mennyiséget teljesíteni. Sándor bácsi dolgozik, és 120-125%-ban dolgozik, és odaadja 25%-át, mert különben, amikor visszamentek, akkor este vacsora helyett verés kapott az, aki nem csinálta meg a normát. Így Karcagi Sándor mindig megcsinálta, így a normát. Már azt akarták, hogy Sándor bácsi hülyére verik, de őt nem lehetett olyan könnyen nagyon verni, mert ő aztán tudott imádkozni, szeretni. Folyt belőle az Isten beszéde. Ő volt az, aki például reggel 6-kor volt az ébresztő, ő 5:30-kor, vagy még azt megelőzően leszökött az udvarra, volt egy nagy préhből egy ilyen vájú, azt megtöltötték jéghideg vízzel, mikor befagyott, lefagyott, akkor feltörték veget, mikor nem, és mosdottak. És Sándor bácsi odaállt, és magára csopta a vizet, és két oldalról beléálltak az emberek, magyarnak, magyarul, románnak, románul, folyt belőle az ige. Ez volt a legérjáhított. És boldog volt. Csak egyetlen egy alkalommal mondta, hogy 10 percnyi volt boldogtalan a 6,5 év alatt. Mert mindjárt 6,5 évet voltak végül is. Romániának szüksége volt az amerikai legnagyobb kedvezmény elvére, így a politikai foglyokat mindent szabadon kellett engedni. Így kerülnek ki 6,5 év után egyszerre mind. Aki 18 évet kapott, aki 22, mind kikerül. Persze, nagy felügyelet, minden. Na, miért mondom ezt, testvéreim? Lehet én is élni. Hogy nem csak annyit élek, hogy én vidáman jól megvagyok, hanem azt, hogy a másik nem tudja a normát teljesíteni. Miért van szegény? Isten népében miért van szegény? Hogy lehet, hogy van szegény? Hogy lehet, hogy van elégedetlen? Évekkel ezelőtt egy drága atyánfi, aki a szép időkben is ott volt, mindig velünk, aztán jött a 90-es év, és eltelt, vagy 2-3 év, és találkozok vele, és hát úgy nagyon lógazol. Mi van vele, testvér? Hát, tudod, én megértem Istent, hát a viskiknek, meg a mit tudom én kiknek, most azért mondok nevet, hogy a mennyem is viski, úgyhogy na. Azoknak küld az Isten kocit, nekünk nem küld. Pedig hát én is egy oska biciklim van, hát jaj Isten. Hát ugye én más helyet nem dönthetek, más kocsiját. Lehet, hogy az lett volna a megoldás, mint a szamár, a vemhés szamarat elkötni és odaadni neki. De hát erre nem vitt a lélek. Bocsásson meg az Úr, ha ezt kellett volna tennem. De azt igen, hogy amikor az Úr, mi nyertünk egy Dacia-t előzőleg már, és aztán meg jött egy másik kocsi, már úgy, hogy a szeretett otthonnak hollandok sikerült hozzanak egy ilyen Ford Transit buszocska, és ezt odaadtuk neki. Az mi ócska, Dacia 1310-esünket. Hát ez nem tudott mondani. Kétszer is megkérdezte, hogy te tényleg az enyém? Úgy fájt, testvérem, hogy ezt én nem vettem addig észre. Nem vettem észre, hogy neki ez probléma. Én nem fényezni akartam volna egyáltalán magamat, majd a feleségem úgyis azt mondja, hogy az sikerült. De higgyétek el, nem ezért mondja. Nem mondja, akkor fogja. Mert ő következetes. Nem úgy, mint én. Szóval, értitek? Úgy dolgozol, az a 8 óra munka, ahogy tetszik, vagy annyi, a 6 napon át végzett minden dolgodban, ott van a testvér megsegítésének, a közösség támogatásának, az Isten népe virulásának is a rád bízott része. Vagy Fulbrandt testvérünk ugye megalapítja a zsidó keresztény közösséget Bukarestbe. Hát egy elég rozog a kis házikó vagy szobácskában ott tartják az alkalmakat, Egyszer beállít furban testvér, nagy vidámhoz az ő testvérek, jó hír, megvan a felújításra a pénz, minden megvan. Hó, halleluja, halleluja, nagy taps, nagy taps. Na, na, szóval minden megvan. Hát még egyelőre a 10 zsebetekben van ez az összeg, de már megvan, már itt van. Én már szóltam a mestereknek, holnap jönnek, úgyhogy most este már ürítjük is, toljuk össze a székeket, jönnek a festők, csinálnak rendet, minden. Meg volt? Meg. Hát, hogy éppen a többieknek a zsebébe, mindenkinek a zsebébe ott volt a maga részecskéje, hát ez már csak szervezés kérdése, nem? Szervezés kérdése. De még ezt ehhez is adott Isten időt. Hogy nem aznap este jöttek a festők, hanem másnap. Úgyhogy még mindig volt idő összegyűjteni a pénzt, összetolni a székeket, megcsinálni mindent. És gyönyörűen felújult az imateremük. Érted, testvérem? Mindig arra van idő, amire Isten adja az időt. Ha munkána adta, 6 napon át végez minden dolgodat, többek között a szeretett szolgálatodat is, mert az is munka, vedd hogy nagyon komoly munka, nem csak nem lötyögünk, nem dumálunk, nem plecskálunk, és nem sírunk, ez az én kiváltságom. Ilyet nem lehet. Érted? Erről van szó. Igen, mindenkinek megvan a maga kiváltsága. Én kaptam a síres kegyelmi ajándéklet is néha napján, még szolgálat közben is úgy elfog olyankor, hogy alig bírok megszólalni. No, nem. No. Legyél már egy kicsit vidáma, mert most jön egy nagyon fontos rész. Tudjátok még, bírjátok még, testvérek? Mert arról van szó, hogy a szombatnapi semmit tevés, ugye, még is lehet ezt hallani, semmit se tegyél azon a napon. A semmi dolgot ne tegyél azon a napon. És itt nagyon fontos, nem elég az, hogy te nem teszel semmit. Hallottam valakit, akik együtt voltak Svájcban, valamikor a két világháború között teológusok, és mondták a magyarok, hogy a skót atyafiak, azok istentisztelet után vasárnap befeküdtek az ágyba, semmit nem tett. Hát ez nem feltétlenül a magyar temperamentumnak a sajátját, ők egy kicsit úgy nem, meg nem mozdultak. Hát lehet, hogy nem így van az út, lehet változott, de akkor így volt. Se te, se fiad, vagy van neked fiad is, ugye nagyon népes a család, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, nehogy odaadd a munkaeszköz vasárnapról valakire, hogy az lekaszálja vele a füvet, mert az már a te barmod. Az a te bőnöd lesz. Se jövevényed. Nagyon sokszor. Hányan nem mennek azért a templomban? Hát itthon a család. Hát ugye otthonról kell indulni. A salátától a disznó kolbászig meg a mit tudom én még, az otthonról kell vinni. Na nincs idő elmenni a templomba. Pedig lehet, hogy az a megoldás, hogy esetleg a több jövőjének az, hogy vagy jössz, vagy ha nem, akkor én elmentem. Mert az Úrral van ma találkozásom. És az ő népével. És ha üres a helyem, azt te nem pótolod, hogy én itthon ülök veled, azt osszuk akármit. Se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, ez nagyon fontos. Van jövevény, aki kint van, azért nem felelős, a migránsokért nem vagyok felelős, de ha már bejött a kapumon, azért felelős vagyok. Hogy az se végezzen semmit, csak a megfelelő időben. És akkor itt néhány nagyon fontos üzenet. Az egyik a gazdagság bűne. Már utaltam arra, hogy a rossz gyökere a pénz szerelme. Hiába valóság, hogyha a pénzt önmagáért gyűjtöm, tartalékként, adományoz. szükségletek, tartalék az, és az adomány, amit továbbadok. Aztán ott van az igénytelenség bűne, a szegények bűne. A jól van az úgy, ahogy van. Ez bűn. Soha nincs jól úgy, ahogy van, aztán azért, hogy én ne kellesen csináljak semmit, ne kellesen ráköltsek semmit. Jól van az úgy. Most nem azt mondom, hogy minden fél évben festes ki a konyhádat, abból elég 10 percet. Mi most éltük át, azért mondom. És így tovább. Nálatok többször van? Atyhálát érte, hogyha van itt türelmed és időt és energiát hozzá. Na, mindennek rendelt ideje van, a konyha festésnek is. Meg a konyha berendezésének is. Meg a főzésnek is, meg a jó lakásnak is, nem? Bár ez tételesen nem említ ide, azért annak is van ideje. Meg az éhezésnek is. Mikor, minek van az ideje? Itt van az, hogy a jóték, az igénytelenség bűne az, hogy nem akarok semmit változtatni azon, ami úgy van, jól, ahogy van, mert hát jó az már nekem úgy, ahogy van, nem különösen az időskornak ez egy sajátos belejárója. És mit kezdesz a teljes vagyonoddal? Az özvegy asszonynak két verebecskéje volt, azt az úr.
Tessék?
Jó, annyi értéke volt, két verebecskét lehetett rajta, két fillére volt. Jó, köszönöm. Pontosítás. Hát én hogy nem a verebet tette be a versenybe, hanem a két fillér. De az betette. De ha verebek lettek volna, lehet, hogy azt is betette volna. Tudja valaki, hogy hány persely volt a jeruzsálemi templomban?
12.
Bizony, 12 kapu, 12 persze. És 12 célra. Jaj, jó, hogy Jézus nem írja, hogy erre a célra adott, vigyázz! A teljes vagyonodat te mire adtad? Az Úrnak adtad. És éppen ezért a megfelelő módon járt el a gazdaság. Nem hiába valóságra költötte, mert hiába valóság lett volna, hogyha úgy gondolkozik, mint Anániás meg Safira. Hogy zsumi-zsuma, jut is, marad is. Nem. De ami a legnagyobb bűn nem is az, hogy így tettek, hanem úgy, hogy úgy hazudták, külön a férj, külön a feleség. Mintha az a teljes lett volna a fél, mintha Istent be lehetne csapni, hogy mennyi a fél, meg mennyi a teljes. Annak idején, amikor 1849. január, jól emlékszem, 6-án, Axente Severék meg Prodánék végig pusztítják Enyedet. És két hétig ott vannak a hullák a földön, és ott puffadnak, minden borzasztó pusztítás van. Ortodox kollégáink, az akkoriak ott azt mondták, hogy most Isten behunja a szemét, nem fog. Három napig nem lát semmit. És ez elég volt ahhoz, hogy népirtás történjen. És amikor az 1860-as, 70-es években Prodán ott sétál Enyednek a főterén, mint az osztrák hatalom által kitüntetett és külön védett személy, eszében úgy jut arra, ezzel érve, hát még a papjaik is azt mondták, hogy Isten behunja a szemét. Nem román ellenes kijelentés akart lenni, ez a puszta történelmi tények. Mire kaptad az időt? Hogy éltél vele? Isten behunta a szemét, azt hitted, hogy Isten mindig rajta tartja a szemét. Egyébként Isten úgy viselkedik, Lukács 15, a tékozló fiú, azaz a tékozló család, mert én így fogalmazik, hogy tékozló apa és két tékozló fiának a története. A mennyei atya pontosan így bánik minden gazdagságával. Neki van ideje arra, hogy hagyja, hogy a kisebbik kikérje a reál esőrészt, Mikor szokott az ember örökölni? Az ókorban is így volt, haláleset után. Ő tehát magát halottnak nyilvánítja, azért, hogy odaadhassa az egyharmadot a második gyermeknek annyiát, vagy a többieknek, kétharmad a nagynak, egyharmad a következő csapatnak. Egy volt akkor, ő egyharmadot vitt el, és annyit vert a fenekébe. És van ideje várni. Mert nem úgy engedi el a fiút, de az ne tudja magáról rászni az érzelmi gazdagságát az atyai háznak. Az én atyám házánál a béresek emberként élnek. Többségben nem tudja elfelelteni. A disztók vajonál aktualizálódik ez az élmény, ez a sajátos otthonról hozott lelki gazdagság, és megszületik a vágy hazamenni. És az atya elébe fut. Mert ha nem, akkor megkövezik, ahogy beteszi a lábát, a faluba meg fogják kövezni. Mert az apját halottnak nyilvánította, és ez gyalázat és bűn. Meg kell kövezni az ilyen fiút. És az atya vállalja. Adoptálja. Mert az én fiam meghalt és feltámadott. De kimegy a nagyobbik után is, hallottuk már, aki nem képes bekapcsolódni az örömben, vigadnod és örülnöd kellene. Nem elég csak örülni magamba, azt ki is kell fejezni, azt ugrálni kell, táncolni kell, mert annak van az ideje. Mert a te testvéred megjött, halott volt és feltámadott. Az atya tehát az egyetlen személy, aki mindent a maga idején szól, cselekszik. Ő teljesen mi fogalmai, vagy ez szerint a fogalom szerint a Kairoszban a rendelt időben él. Ezért tud önazonos lenni. Nem úgy a fiúk. Mind a kettő tékozol, az egyik eltékozolja a vagyonnak az egyharmadát és a becsületét, a család becsületével együtt, a másik eltékozolja az atya szeretetét és az atyai háznak a csodálatos, bensőséges, öröm légkörét, amely vissza tudja fogadni a bűnbánó megtérőt és fiává tudja fogadni. Persze lehet arról vitatkozni, hogy akkor megint előről kezdődött volna az örökösödési osztozkodás. Talán ezért nem akart visszamenni, hogy ne fogadja el, hogy a testvére visszatérne, akkor kezdődik megint előről, ő megint kap kétharmadot a meglévő vagyomból, egyharmaddal a kicsi megint mehet, vagy csinált, amit akar. Hát erről nem tudunk, hogy így lett volna, de esetleg lehetett így is gondolkozni. Nem volt hozzá joga. Eltékozott idő volt kimaradni, akkor, amikor Istennébe örülünk. Amikor az atya behív, és eltékozott idő kívül lenni, amikor az Isten nem adja ki, még nem adta ki a részt, amikor otthon kéne lenni, és szaporítani, gyarapítani a vagyont, mert annak egy harmada a kicsi élet volna úgyis. Nem tudott maradni. Mindkettő a maga helyén tékozott, és kívül volt az atya akaratán, vagy kívül maradt. A kérdés az, hogy mi a folytatás. Az atya kiment elébe, azaz elébe ment, és utána pedig a másiknak pedig kiment. Az atya nem hiába valóan tölti tehát az ő örökké valóságának idejét. És amikor Jézusra gondolunk, ő is tökéletesen időben volt. Mindent az atya szerinti időben cselekedett. Mi tehát, hogy így mondjam, a hiába valóság, újra most kérdezem és mondom, mindaz, amit nem az Atya rendelt idejében cseszek, szólok, gondolok, viszonyulok. Mindaz hiába valóság. Hiába valóság. Nem azért hiába valóság, mert elmúlik, az is lehet. De még fontosabb az, hogy van értelme annak, amit ő mond. És aztán ott van még egy ilyen gondolat is, hogy mindenkinek van egy bizonyos kapcsolati tőkéje. Azzal mit kezdesz? A kisebbik fiunk egy nagykereskedésnél, egy növényi nagykereskedésnél van Magyarországon, Sziget közben. Ő egy nem csak maximalista, rendkívüli érzékeny az igazságosságra, becsületre. És hát tapasztalja azt, hogy vannak munkatársak, akik lenyugtáznak ennyit, és még egyharmaddal, vagy mit tudom én mennyivel többet visznek ki. Aztán ő kimegy a parkolóba, megkapja a borítékot és vissza. Ha ezt ő 6-szor, 8-szor csinálja egy nap, hát ez a fiúkat kiborítják, most már ott van, hogy ott hagyja, hogy ezt nem bírja. És amikor szól erről a főnökségnek, akkor próbálják csitítani, hogy igen, nem, de annak olyan ismereti tőkéje van, hogyha kitesszük, akkor megy a konkurenciához, és mi azt az egész anyagot, azt az ember, azt a vásárlói kört elvesztettük. Tehát többet veszítünk, mint amennyit így veszítünk. Sajátos logika, nem? Lehet, hogy ismerős. Vagy nem. Hála Istennek, hanem. Testvéreim, bizony ez nagy részt. Ezért kérdeztem, hogy mit kezdesz a kapcsolati tőkével? Mert nem csak pénzben lehet tőke, amikor megkérdik a zsidó bankát, hogy miért ül úgy annyira az unokának? Hát az mondja, hogy nem. Hát a fiam az a tőke, az unoka a kamat. Az ember mindig jobban örül a kamatnak, mint a tőkének. Most azt kérdem, hogy mit kezdesz a tőkével, a kapcsolati tőkével? Kapcsolataiddal, az Isten dicsőségére használod? Vagy csak az érvényesülésedre gondolsz? És ezt most úgy kérdem, mint Isten népe, mit kezdünk az ismereteinkkel, a kapcsolatainkkal? Vagy egy másik nagyon fontos kérdés, mi az, amire használod a kapcsolati tőkét, például a beteggondozásra, a szegények megsegítésére. Én bennem mindig nagy kérdés az, hogy ki a szegény. Nagyon sok lustát ismerek, nagyon sok lötyögőt ismerek, de kevés szegény. Ezért nagyon nehezen adok a kéregetőnek is, mert azt mondom, mikor én adok neki egy seprűt, hogy te a ház előtt sepel, már hát ő beteg. Én nem vagyok beteg. Főleg nem akkor, mikor adni kell. Ő beteg. Tehát tiszteljen benne a beteget. Nem biztos, hogy az én látásom a jó, de az sem biztos, hogy az övé jó. Nagy, vagy hogy, egy másik nagyon kérdés, hogy elmagányosodik valaki, amikor Istennek népe ennyire gazdag. Hogy tudsz elmagányosodni? Hogy maradsz egyedül? Hogy nem veszed, érzékeled a közösségnek a csodálatos erejét? Én ha valamit szerettem annak idején is Isten népében, az, hogy egy nem csak Mahanaimbeli körtánc létezik, hanem jelenlegi körtánc, és összefogódjunk, és egy lépésbe megyünk. Aztán fordítva is, és táncolunk, és örülünk, és én nem tudok előre bukni, nem tudok hátra bukni, se oldalra nem tudok bukni, össze vagyok fogózkodva veled, és ütemesen táncolunk az Úr dicsőségére. Nem ez a hitélet? Hogy tudsz elmagánosodni? Miért engedett, hogy a sátán azt mondja, hogy hát ez ezért nem az az övé, de én? Na, nézzetek rá, hogy én a keresztény, itt van a keresztény. Én egyedül. Tudod, mi ezzel a baj, hogy nem vagy boldog? Mert a magányos ember nem jó az embernek egyedül, és ezt a mi úrunk első pillanatban megállapította. Egyébként ő se akart egyedül övülni, ezért teremti meg az embert, hogy legyen kivel együtt örvendje. Kivel ünnep, ünnepre teremte. És az ünnep az nem egyedül, beülök, hogy jól teszek. Azt úgy hívják, hogy tönkölés, a ritmus.
Dorbézolás.
Tessék?
Dorbézolás.
Na tessék, dorbézolás. Együtt. Mit kezdesz a kapcsolati tönkével, és hogy magányosodsz el? De van még egy másik kérdés. Megfigyelted azt, hogy milyen missziói módszere van Pál apostolnak? Is. De nem csak neki, Barnabásnak is az volt, amit látogatnak. Nem elég merv alapítani, utána körlátogatások. A misszió utak a második, harmadik már erről szólnak. Addig, ameddig lehet. Mikor már persze Rómába viszik és azt követően, akkor meg már őt látogatják, de akkor is ugyanez a jelenség megvan. Kapcsolattartás. Látogatás. Kapcsolatok ápolása, de időt szakítani a te magad művelésére is. Mert ha nem érted meg azt a világot, amelyben élhetsz, és amelyben szolgálnod kell, akkor nem biztos, hogy meg tudod szólítani az atyát fiát. Én mindig szégyellem magam, amikor nem tudom, én használtok olyan kifejezéseket, újabban nagyon sok angol kifejezést használnak, nem értem. Olyan ideges leszek magamban, hogy tudsz ilyen bunkó lenni, hogy ezt te még nem hallottad, nem tanultad, miért nem jutottál odáig, miért nem művelődsz? Hát még a krumpifődet is művelik, nem, hogy Belke Sándort nem műveljék, nem? Miért nem művelődsz? Miért nem erre is van időd, hogy tudj még inkább szolgálni? Hogy hiteles legyen a megszólításod, formailag, nem tartalmilag helyén van, oké, és formailag, biztos, hogy mindig az szerint szólítok, ahogy kell, azon a nyelven, görögnek görög tudok lenni, zsidónak zsidó, vagy fordítva, görögnek zsidó, zsidónak görög, amíg senki nem érti. Hogy van ez? Igen, hiába valóságokra töltött idő az önművelés, az nem hiába valóság. De a kapcsolattartásnak a művelése se az. A látogatások se hiába. Megint Szilágyi Sándorra gondolok, aki drága testvéri Kocsi, azok az időkben, amikor őt nagyon figyelték, vette egy körjegyet, ugyanakkor még csak főleg vasúti, és mindig bent, és mindig, amikor leszállt, ugye az volt a körjegynek a sajátosság, hogy egy nap 24 órát nem kellett szakítani, utána mehetett tovább. Mindig, ahogy megállt, bement a jegyirodában lepecsételte, és akkor 24 óra múlva megint ment tovább, következően megint, és mindig ment. Volt, ahol nagyon örültek neki, volt, ahol a melegebb időt felatra küldték, parókiákon. Jó, mert ugyebár Isten éppen mindig nagyon tarka volt és lesz, de Sándor bácsit nem lehetett levetni az utakról. Ő ment és vitte. Csorgott belőle az öröm és az ige. Persze, szívesen leült, jókat tudott enni, és még egy pohár pálinkát is elfogadott, meg nem botránkozott senkit, ha volt szó, de ha nem, nem kérte, nem erőltette, stb. Értitek? Isten szabad, örvendező gyermek. Egy nagy gyermek, akivel találkozni, és nagyon sok lelkész házaspár így maradt együtt, hogy Sándor bácsi megjelent. Ő mindig 3 órakor kelt, 5-ig imádkozott, aztán ha volt idő, még visszafeküdt, ha nem kezdte előről. Akkora imafája volt, 24 óriási ággal. beárta minden nap az egész világot. Szó szerint Ausztráliától, Új-Zélandon át, Antarktiszon át, Európáig, mindenütt járt, ahol csak lehetett, ahol ő megfordult, vagy minden ő hallott, mindenkiért imádkozott. És ha valaki ne talán nem tudott bemenni, akkor szó szerint bocsánatot kért, hogy nem tudtalak értesíteni, hogy jövök. Az Úr akart általa találkozni velünk. Óriási volt. Szakítasz időt, hogy hiába valóságot tartod ezt a kapcsolatteremtést és tartást. Mit áldozol a kapcsolatokra? Az Isten népének közösségében van ebben örömöd, vagy csak a terhét látod, milyen fárasztó. Persze, hogy az. Volt az, elmondta Sándor bácsi, egyszer kérdeztem tőle, hogy Sándor bácsi, nem vagy fáradt, mikor elhalsz, hogy van, amikor van Tasnádról lakott a fiánál, akkor mikor a Tasnádi állomásról fel kell menjek a dombra, ott van a templom, mellette a parókia. Hát az mondja, van, amikor azt mondom, hogy megállok 15-ször is, nem bírom. Akkor megint megyek pár lépést, megint. Ha hazamegyek, már olyan kipihent vagyok, mire felérek a dombra. Mert azt mondja, ha látna a feleségem, hogy mennyire fáradt vagyok, akkor nem biztos, hogy elengedne. Márpedig mindig elkérőzködött a feleségétől, és az elengedte, és visszament, és akkor visszakérőzködött. A felesége tudta, hogy nem csalja meg. Tehát nem féltette. Volt az életüknek egy ilyen korszaka is, de erről most nem beszélek. Istennek legyen hála, hogy ápolta az Úr dicsőjét. Óriási volt. Az összes teológiai professzor nem tanított annyit a teológián, mint amennyit ez a magatartás, ez a szolgálat. De az is megtörtént, hogy ott felejtett egy-egy 50-es vagy egy-egy 100-as azt a terítő alatt. Ha látta, hogy te vékonyabb a forrál, akkor egy kicsit erősítette, ha tudott. Persze az is megtörtént, hogy egyszer azt mondta, hogy te nincs egy 20-asod, majd visszaküldöm, 40-et küldött vissza. Értitek? Kapcsolatban. Mi egy család vagyunk. Vagyunk, vagy csak szeretnénk lenni. Minden, ami nem ebben az irányban történik, hiába valóan történik. Csak ez marad meg. Csak ennyi a miénk. Csak ebben gyönyörködjünk. Az öröm könnyei ezek testvéreim. Ne gondoljátok, hogy bánok is valamit. Legfeljebb azt, hogy önmagamban én mindig rendkívül önző ember vagyok és voltam. De könyörüljön rajtam az Úr, hogy mindig észrevegyen az alkalmat, amikor nem önmagamért kell tegyek valamit. És mondtam már, önzésemnek a mértéke mindig az volt, hogy amihez nem értek, én azt nem csinálom, nem szólok bele, de amihez értek, annál jobb nincs. Amit én mondok, az kánon. Hát ez nem volt. Kérlek, javítsatok ki, mikor látjátok, hogy nagyon, nagyon a helyemen vagyok, nem vagyok a helyemen. Akkor nem vagyok a helyemen. És végezetül, szabad befejezni? Nem? Természetes múlszok. Ettől csak befejezem, akkor valamit ne fényképen. Nagyon nem vagyok a testvéreim, hiába valóságra tékozott idő. Hiába valóság. Mekkora kegyelem, hogy ezt észrevehetjük. Hogy vannak ilyen hiába. És még nem beszéltem a túlszervezett életről, mert az is hiába valóság, És még nem beszéltem arról, amikor hallgatók gyárván, és nem szólok arról, hogy testvér, hát ezt az időt, vagy ezt az alkalmat nem szalasztottuk el. Amikor esetleg nem merem megmondani, nem tudom én a kollégának, vagy a püspökömnek, vagy a valakinek, fiúk, ez nem jó irányba halad. Ha ne szólj, szám, nem fáj, fejem, ez lehet népi bölcsesség, de nem igaz. Akkor fáj a fejem, ha nem szólok. Jobban fáj, mint ha szóltam. Irgalmazzon az Úr, hogy hiába valóságukra, mutassa meg az Úr, melyek azok, ne töltsünk időt. De minden alkalommal éljünk a lehetőséggel. Amen.
az Úri Oh,